Na, ugyanazt folytatjuk, amit a múltkor elkezdtünk, vagy folytattunk. És ugye gyorsan felfrissítjük az emlékeket, hogy szóval ugye arról beszéltünk, hogy mi az oka annak, hogy az ember vétkezik, vagy rossz útra terelődik. És azt mondtuk, hogy ugye abból indulunk ki, hogy mindenkiben van egy ilyen élő lelkiismeret, ami tányában isteni sziklának, vagy isteni rejtett Isten szeretetnek nevezünk, tehát az a hang, amelyik keresi az igazat, a jót, a nemeset, az igazságost. Akkor hogy lehet ez az ember mégis rossz útra téved? És erre azt mondtuk, hogy azért, mert tulajdonképpen megszállja a bolondság szelleme. Ha visszaemlékeztek, akkor erre azt a példát, a férjét megcsaló nő példáját mondtuk, ahol a Tóra úgy fogalmaz, hogy letért a jó útról, hogy azt a szót, hogy letért szatá, azt nem a jó helyes írással írja, hanem rossz helyes írással írja a szöveg, és ebből arra következtetnek a rabbik, hogy itt el van rejtve egy utalás, és ez az utalás pedig az, hogy ez szó azt is jelenti, hogy bolondság, hogy azért tér le a jó útról, mert megszállta a bolondság szelleme. És azt mondtuk, hogy minden véteknél erről van szó, hogy megszállja az embert a bolondság szelleme, hogy azt beszéli be magának, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan rossz, ez nem olyan, ez még belefér, ez nem, mit beszél be magának. Tulajdonképpen azt mondja be magának, azt beszél be magának, hogy ezzel, hogy én ezt megteszem, ezzel még nem vágom el magam Istentől, vagy ha valaki nem Istennek fogalmazva, akkor a jó úttól, a jótól, nem válok ezzel még fülön tőle. És ugye ez a bolondság szelleme, ami a lelkiismeretét nyugtatja, és ami miatt a lelkiismerete engedi, annak ellenére, hogy nem, alapból az ember nem rossz, mégis engedi, hogy a rosszat elkövesse. És természetesen ez egy öngerjesztő folyamat, tehát hogyha elindult egyszer ebbe az irányba, akkor az, ami először még egy ilyen dilemmát okozott, és ami be kellett beszélnie magának, hogy ez nem annyira rossz, az a következő alkalommal már sokkal könnyebben megy, és nem beszélni magának, nem is foglalkozik vele. És egyre lejjebb kerül, egyre nagyobb dolgokra is már azt mondja, hogy nem olyan rossz, nem olyan végzetes, ugyanis ez egy másik dolog, nem ide közvetlenül ide tartozik, de ez így igaz az emberre, hogy az embert a cselekedetei magával rántják. Tehát a cselekedetei visszafelé is befolyásolják, és egy megszokás, vagy egy dolog, amit már megcsinált, az könnyen természetessé válik. Ezért mondja a Talmud azt, hogy a rossz ösztön nem nagy dolgokkal kezd, hanem kicsi dolgokkal. Azt mondja, először csak csináld ezt, aztán csináld azt. És a legvégén már azt mondja, menjél és legyél bálványimádó, így mondja a Talmud. Ugye a legsúlyosabb dolgot is beelteti az emberre. És ezt ha már itt tartunk a bálványimádásnál, akkor ezzel magyarázza a tánya azt, hogy a Tórában a 10 parancs az első két passzusa, az egyisten hit parancsa, és a bálványimádás a többisten hit tilalma. Ugyanis minden parancsolat ezen a két dolgon áll. Egyrészt az összes tevőleges parancsolat az egyisten hit kiterjesztése, hiszen minden tevőleges parancsolattal te mint egy hirdeted az egyisten hitet, mint egy missziósa vagy az egyisten hitnek, vagy nem egy jó szó, hanem küldöttje vagy az egyisten hitnek, mind a magad, mind a környezeted számára, és minden tiltó parancsolat megszegésével pedig pont az ellenkezőjét, az egyisten hit tagadását hirdeti az ember, tehát egyfajta kicsit olyan, mintha bálványimádó lenne. És értem, az két parancsban, az egyisten hitben és a bálványás tilalmában benne van minden más. Az ember alapvetően nem akar bálványimádó lenni, mint ahogy látjuk azt is, hogy az emberek, azok az emberek is, akik mondjuk nem tartják a vallásukat, és nem figyelnek az apró részletekre, nem tagadnák meg mondjuk a saját zsidóságokat, vagy nem tagadnák meg Istent, nem válnának bálványimádóvá. Még akkor is, hogyha csak képletes, tehát nem tartozik hozzá egy valódi meggyőződés, mármint az esetleges bálványimádáshoz, akkor sem tagadják meg, mert úgy érzik, hogy ezzel elvágnák magukat véglegesen Istentől. Még akkor is, ha ez nem igaz mindenkire, mert látjuk a történetben, hogy azért voltak bőven olyanok, akik megérték ezt is, De látjuk azt, hogy ha már önmagában vannak olyanok, akik ezt nem tesznek, annak ellenére, hogy amúgy nem olyan vallásos emberek, mutatja, hogy van egy pont, amit az ember nem néz túl. Van egy pont, ahol már a lelkiismeretének nem tudja azt mondani, hogy ezzel nem vágja el magát Istentől. Mivel van egy ilyen pont, akkor erre az pontra lehet tovább építeni, és azt mondani, hogy az ember megérteti, és saját magával, és emlékezteti folyamatosan saját magát arra, hogy minden rossz cselekedet, ami elkövet, az egy kicsit bálványimádás, akkor ezzel el tudja azt érni, hogy a rossz ösztönre ne hagyja beveszélni a lelkiismeretének, hogy ez még belefér, ez nem olyan súlyos, és így tovább. Megint nagyon meleg van itt, ugye? Nincs melegetek? Nem akarjuk kinyitni az egyik ablakot? Ha fáztok, akkor szóljatok. Most arról is ez volt a kérdés? Igen. Akkor a kérdés az volt, hogy ez most mind a zsidósággal kapcsolatos, hogy a zsidóságra igaz, mi van a többiekkel. Az, amit itt mi tanulunk, az nagy valakban vonatkozik a többiekre is, az alapelv. Ami azt jelenti, hogy az ember, minden ember nagyjából ugyanígy működik, minden ember nagyjából ugyanígy működik, hogy alapvetően jó lenne, jó szeretne lenni, és nem szeretné elvágni magát a jótól, az igaztól, Istentől, és így tovább. Ha mégis megteszi, ezt azért teszi, mert beleszéli magánk ez, hogy ez benne van. A világ népeire nem, csak annyi a praktikus különbség, hogy nem 613 parancsolat, és nagyon sok fajta ilyen gyakorlat vonatkozik, hanem 7 általános parancsolat, amit Noé 7 törvényének nevezünk, ami a neöj, vagy a egyisten hit parancsa, az Isten káromlás tilalma, neöj, ne lop, ne paráználkodj, a ne edd élő állat húsát, tehát ne legyél állatkínzó, és hogy legyen egy valami jogrendszer, ami alapján az ember és ember közötti jogi viszonyokat rendezett. De tehát tulajdonképpen éljél elkölcsös életet. Ez a, hogy isteni elkölcs szerinti életet. Ez azok a törvények, és ha ezt megszegi bármilyen ember, akkor nagyjából ugyanaz látszódik le benne, mint amikor egy zsidó mondjuk megszegi a szombatot. Ugyanaz a folyamat, csak más a tény, vagy más a lét. De a folyamat az ugyanaz. Most, akkor ez nagyjából ez a téma, ez világos, ugye? Volt még egy dolog, aminek a folytatása következik most, ez pedig az, hogy amikor az ember elkövet egy bűnt, akkor alacsonyabb szinten van-e, mint maga a bűnnek a tárgya. Erre volt az a példa, hogy tulajdonképpen a bűnnek a tárgya, tehát maga az a dolog, ami a kísértés maga, az egy Isten által az ember próbára tételére kinevezett valami, ami tulajdonképpen a dolgát végzi. Ugye a példa erre az volt, amikor a király fölbújtatja az utcalányt, hogy próbálja meg elcsábítani az ifjú herceget. Akkor a utcalány az a kísértés, ő a dolgát végzi, tulajdonképpen királyi parancsot teljesít. Hogyha ő nem teljesíteni, a szabotálná a király parancsát, akkor azért lehet, hogy neki büntetés járna. De most ez csak képletes, ugye? De akkor végül is a rossz ösztön, a világban található rossz elemek, amik engem kísértésbe visznek, vagy próbatételbe helyeznek, azok Isten küldöttei tulajdonképpen, akik a feladatukat végzik. Tehát ha én nem állom ki a kísértést, akkor és bedőlök ezeknek, és nem állom ki a próbatételt, akkor alacsonyabb szintre kerülök, mint ők. Mert ők nem tesznek más, mint ami Isten akarata. Viszont én, ha nem állom ki a próbát, akkor alacsonyabb szintre kerülök. Ez volt még az előző gondolat. Most itt van egy érdekes kérdés, hogy és ezt megpróbálom, ez lesz a. Egyszer erről már korábbi alkalom akkor volt szó, de talán senki nem volt itt akkor még. Előző szemeszterben ezt részletesen átbeszéltük. Ugye van egy fontos kérdés. A kérdés az az, hogy Látjuk azt, hogy az emberek, meg a világon lévő dolgok, entitások, azok különböző javakkal és energiákkal rendelkeznek. Tehát mondjuk, nagyon egyszerűen kézzelfoghatóan is nézve, hogy mondjuk egy embernek milyen mennyi vagyona van, mennyi fizikai örömöt tud magának, milyen jólétben él, mekkora az ereje és a önbizalma, stb. Ezek mind ilyen energiák és javak, most főleg emberekről beszélek, látok, hogy nem csak emberekről van szó, amit az emberek birtokolnak. És mit látunk? Látszólag, hát mindenki birtokol ilyeneket. Ha hiszünk abban, hogy minden Istentől van, akkor azt is hiszük, hogy ez, ami nekem a rendelkezésembe áll, meg ami neked rendelkezésre áll, ez mind Istentől van. Tehát akkor az lenne logikus, hogyha ez egy fair play, egy fair játék, akkor annak megfelelően, hogy én mennyire vagyok közel Istenhez, annál több javakkal rendelkezem. Ez lenne logikus. Ugye? Tehát, hogyha minden tőle van, és én jóban vagyok vele, most leegyszerűsítve, akkor nekem több kéne, hogy legyen, mint olyannak, aki nincs jóban vele, vagy kevésbé van vele közvetlen kapcsolatban. Ez lenne a kiinduló pont. Mit látunk a valóságban, hogy ez nem így van? Vagy nem mindig van így? Mert csak, hogy vannak emberek, akik egyáltalán nem mondhatóak, legalábbis látszólag, nem úgy tűnik, hogy nagyon Istenhez közeli életet élnek, és mégis dúskálnak mondjuk a javakban, és ezért szerintem vannak emberek, akik viszont ilyen életet élnek, és egyáltalán nem dúskálnak a javakban. Ez ugye a nagy kérdésem. Jobb is föltett, hogy miért van, hogy az igazaknak rossz, és a rosszaknak, a gonoszoknak jó. Amire igazából kielégítő választ nem fogunk adni, most megpróbálok egy pár csak ugye, dolgot elültetni a fülekben. De például az egyik válasz erre az az, hogy Isten azért rendezte így az a világot, mert hogyha tényleg úgy lenne, ahogy kéne, hogy legyen, hogy a jók mindig egyértelműen többet kapnak, mint azok, akik nem a jó úton járnak, akkor elveszne a szabad választás, az emberek nem azért lennének jók, mert valóban azt szabad választásukból választják, hanem csak azért, mert egyértelműen látják, hogy az a jó. Hogy, nem mint, hogy az érdemes, mert megéri. És semmifajta hit, vagy önmegerőltetés, vagy felülkerekedés nem kell hozzá. Tehát egyszerűen biznisz alapon követnék a dolgokat, és az egész dolognak nem az a varázslatos értéke, ami most van. A másik válasz az az, amit a kérdés finomítja, hogy attól még, hogy én úgy látom, hogy jó embereknek esetleg kevesebb javuk van, mint rosszaknak, még nem azt jelenti, hogy ők a rosszak boldogabbak is feltétlenül, tehát hogy ez mondjuk egy ilyen közszerű, hogy valakinek nagyon szép autója van, és gyönyörű kacsalában forgó házban lakik, még nem feltétlenül boldogabb, mint az, aki egy kis kunyhóban és csak egy szamara van. Egy kicsit relativizálja ezt a dolgot, de mondjuk azt kell mondjam, hogy ez nem tökéletes válasz, mert ezért mégis van a fizikai boldogságnak egy szintje, amit azért valakinek nem kell naponta azon gondolkodni, hogy mi lesz a betevő falat, azért az már a fölött már lehet így relativizálni, de az alatt még nem feltétlenül. Ezek azok a válaszok, amit egyszerűen lehet adni. Mi most nem arra fogunk próbálni választ adni, hogy miért van ez így, hogy miért rendezte Isten úgy, hogy sok esetben azok, akik rosszak, azok többet kapjanak, mint azok, akik jók. Erre nem a miértre fogunk választ adni, hanem arra, hogy hogyan rendezte ezt Isten így. Hogy világos legyen a kérdés. Az, hogy nem az a kérdés, most nem arra fogunk próbálni választani, hogy mi volt Istennek a célja azzal, hogy ezt így rendezte, mert ez egy tény, hogy ezt így rendezte, hanem azt fogjuk megpróbálni annak a mechanikáját, a technikáját, hogy hogyan éri azt el, hogy ez így legyen. Mondhatná erről azt, hogy hát nem olyan nagy is dolg Istennek, hát eléri valahogy, hát ennek azt adta, meg azt ad. De mi a kabbalisztikus gondolkodás? Mindenre felállít valamilyen rendszer. Akkor a rendszer szempontjából ez a rendszerben, mi felállítottunk egy rendszert, amire azt mondtuk, hogy akik Istenhez közel vannak, azoknak automatikusan jó, azok, akik Istentől távol vannak, azoknak automatikusan rossz. Ebben a rendszerben hogy illik az be, hogy valaki mégis többet szerez, hogyha a rossz úton jár adott esetben? És mi erre a válasz?
A válasz a következő. Van egy midrás, egy ilyen tórai kommentárrészlet, ami azt mondja, hogy egyszer eljött a király sok-sok miniszterrel a városba. És azt mondja,
Volt egy ember, aki azt mondta, én magammal viszem a közlekedési minisztert. Volt egy másik, aki azt mondta, én magammal vendégül látom a pénzügyminisztert. Volt egy harmadik, aki azt mondta, én magammal viszem az egészségügyi minisztert. Volt ott egy bölcs ember, aki azt mondta, én a királyt fogom választani. Ez a történet. Erre az a kérdés, és azt mondja, folytatja Midrás, mint a zsidó nép, aki azt mondta, ő a király fogja választani, vagyis magát Isten. Kérdés az, hogy miért kell ebben ehhez okosnak lenni? Tehát, hogyha vendégségben jön a király egy pár miniszterrel, akkor nyilván a legbefolyásosabbat fogom választani. Ki a legbefolyásosabb? A király. Akkor miért kell ahhoz olyan bölcsek lenni, hogy a királyt választottad? Mi a válasz? A válasz az, hogy gyakran az, aki a királyt választja, a közvetlen rövid távon nem jár jól. Most leegyszerűsítsem, hogy Magyarországon ezt nem lesz nehéz érteni. Igen? Ki?
Erős
jó. Ja, nyugodtan vele. Hol tartottunk? Az, aki király, a királyt látja vendégül, nem feltétlenül jár rövid távon jól. Ugye Magyarországon ez könnyen lehet érteni, tehát mondjuk aki mutyizik, mondjuk egy miniszterelnökkel nehezebb mutyizni. Hogy? Talán. Reméljük, mint mondjuk egy gazdasági miniszterrel, vagy egy. Ugye? De a király esetén pedig ez egy különösen hívva. A királyok most feltétlenül egy tisztességes, egyenes ember ez a király, aki a sajátjaként kezel mindent, akkor ő tényleg annyit fog neked adni, amennyit érdemel. Ott nincs mutyizás. Egy miniszternél viszont van. Van mutyi lehetőség. Azt mondjuk, aki Istent választja, az van, ami van. Azt érdemel, azt kap, amit érdemel. Aki nem ezt választja, az egy kerülő utat választ. És következő példát szokták erre vonni. Képzeljük el, hogy egy fantasztikus nagy lakoma. És a lakomának több ezer résztvevője van. Vannak azok, akik a díszvendégek, akik egy gyönyörűen megtétett asztalnál ülnek, és kapják a fogásokat, de hát ez egy nagyon előkelő vacsora. Itt megkaptad a fogást, ha ízlik, ha nem, az általában illik azért valamennyire megenni, és nem illik repetát kérni. Ez nem egy olyan közeg, ahol repetázunk, vagy oda megyünk a svéd asztalhoz, és akkor mindent beszedünk. Van egy következő réteg, aki részt vezet ezen az egész bulin, azok a pincék. A pincérek azok a konyhában ebből lesznek, abból fel, haza is vihetnek, stb. De van egy harmadik réteg, amikor a moslékot kidobják, és odobják a kutyákat és a macskáknak, egy nagy rakás moslék, sok-sok finomsággal benne, hogy keveredve a csirkecomba, krémessel és mindennel, és ők degeszelhetik magukat heteken keresztül. Senki nem mondja nekik, hogy nem, és hogy nem illik, és stb. Degeszelhetik magukat. Pedig a fő meghívott, ha most a jól lakást nézzük, a fő meghívottaknak illene a leginkább degeszelni magukat, de mégsem így történik. Tehát ez most nagyon röviden körvonalat, azt mondjuk, hogy ez a helyzet ezzel a dologgal is. Hogy az az ember, aki a jót választja, az elképzelhető, hogy mennyiségében esetleg kevesebbhez jut, vagy kevesebbet kap, mint az az ember, aki a rosszat választja, mert aki a rosszat választja, ez mint egy kerülő utat kap. Ez olyan, mint lehet, elnézést kérünk itt a kis fennakadásért. Az az ember, aki a kerülő... Mondtuk, hogy nem vagy terrorista. Hiába úgy nézel ki, de... Az az ember, aki a kerülő utat választja, vagy a letér az első útról, az lehet, hogy mennyiségében többet kap, de ez még... Vagy sőt, igen, nem lehet. Elképzelhető, hogy mennyiségében többet kap. Éppen azért, mert ezt nem egyenesen kapja. Tehát, hogyha én nekem osztályoznom kell, akkor ha jó tanár vagyok, akkor csak olyan osztályzatot adhatok, amit megérdemel a gyerek. De hogyha még ott mellékesen mondjuk megveregethetem a vállát, meg semmi köze a tanulmányokhoz, nem is egy jó példa volt. Tehát értitek, miről van szó. Amikor valaki megválasztja az egyenes utat, akkor az vállalja annak is felséget, hogy annyit kap, amennyit kap, amennyit érdemel, vagy ami most neki éppen szükség van, vagy jár, vagy stb. elképzelhető, hogyha nem ezt az utat választod, és én Istentől vagy a közvetlen úton kapja a dolgokat, akkor lehet, hogy látszólag többet kap. Most mindezt azért magyaráztam el, mert ez egy fontos kérdés ahhoz, hogy értsük, hogy hogyan lehetséges, hogy az az ember is, aki vétkezik, az az ember is hozzájuthat javakhoz, energiákhoz, élhet, virulhat, stb. És ez most nagyon lerövidítve, ez egy a dolog mechanik technikájának ez a felvázolása a kabala szerint. Tehát akkor az az ember, aki vétkezik, az nem az egyenes úton kapja adomány, hanem egy ilyen hátsó, mint a kutyák és a macskák a moslékot a lakzi után. Tehát akkor visszatér a mi témánkhoz, az az ember, aki nem állja ki a próbavételt, a kísértés, nem áll ellen a kísértésnek, az rosszabb státuszba kerül, mint az az ember, aki, mint maga a kísértés. A kísértés az egyenesen Isten küldöttje, ő viszont rosszabb státuszba kerül. És akkor itt folytatjuk. Most a legfelső sor, az ötös oldalon, az a jellemzése az ilyen típusú embernek. Az az ember, aki vétkezik, és így alacsonyabb helyzetben a státuszba kerül, mint maga a rossz, ami őt a vétekre rávitte. Ahogy bölcseink mondják, az ember vétkezik, azt mondják neki, a szúnyog is előbbre való náladnál. Ugye van egy ilyen jellemzés, hogy az állatok közül a legrosszabb az a szúnyog, a legjellemtelenebb az a szúnyog, mert hogy ő mindent magába szív, de nem ad ki magából semmit. Ugye biológiailag szinte nincsen végtermék, és jellemében az ember, aki olyan ember, aki mindent magának és másoknak semmit. Ez azt jelenti, hogy a szúnyog, amire a Talmud azt mondja, hogy elfogyaszt-e élelmét, de nem adja ki magából, ez az önzés csúcsát jelentő klipát jelképezi, a klipoidaró. Ami semmit sem ad ki magából. Ugye mondtuk már többször szó volt róla, hogy a rossz, a klipa, az egóval összefüggésben. Minél egocentrikusabb valaki, annál rosszabb. Ez a két dolog, ez összefügg. Azt is tisztáztuk, hogy a ego nyilván nem arról van szó, hogy teljesen le kell adnunk az egónkat, mert szinte lehetetlen, az ember életfeltétele, hogy legyen egója. De minél minden vétek és minden bűn, az végső soron a túlzott egóhoz és önszeretethez bevet vissza. Most a szúnyog az annyira az önzés csúcsa, hogy fizikailag is nem ad ki magából semmit. Ez pedig a legalacsonyabb rendű formája a klipának, és a legtávolabb esik a szentségtől, amely utóbbiről tudnivaló, hogy jellemzően a tőle legtávolabb esőknek is juttat valamit. Ha most jellemezni akarnánk Istent, és jellemezni akarjuk a vétkest, az egoistát, azt mondjuk, hogy Isten a tökéletes ellentéte az egoizmusnak, mert míg az egoista az nem, hogy annak nem ad, aki megérdemelni, hanem senkinek nem ad, hanem mindig csak magára gondol, és magával van elfoglalva, ezzel szemben Isten pedig ad azoknak is, akik nem érdemelnék meg. Ja, akkor három szint van. Vagy nem adok senkinek, vagy csak azoknak adok, akik megérdemlik, vagy adok mindenkinek. Még ezt nyilván lehetne tovább törni. Isten az, aki azoknak is ad, aki nem érdemlik meg, az egoista pedig olyan, aki nem ad senkinek. A teljesen túlzottan egoista. Tehát akkor ezért a szúnyog az, amelyik jelképezi a rosszat, a tökéletes rosszat, mert hogy szúnyog biológiailag nem ad ki magából semmit. És mégis a vétkes ember alacsonyabb szintre kerül még a szúnyognál is. Hiszen ezt mondták a bölcsek. A szúnyog is előbbre való nálad. A vétkes az még a szúnyognál is alacsonyabb szintre kerül, mert végsősorban a szúnyog így teremtetett. A rossz, A kísértés maga az arra teremtetett, hogy sértés legyen. De ezt most nem olvasom, hanem csak mondom. Az arra teremtetett, hogy kísértés legyen. De az ember, aki nem állja ki a kísértést, nem áll ellen a kísértésnek, az alacsonyabb szintre kerül, mint maga a kísértés. Ez tulajdonképpen csak egy fokozása annak, amit már megbeszéltünk a múltkor, hogy az ember, aki vétkezik, az alacsonyabb szintre kerül, mint maga az a dolog, ami a vétekre rávitte. Tehát mégis megelőzi rangban, gyakran kihagyom ezt a zárójelben található szöveget. És mégis megelőzi rangban a vétkest, ami az isteni életerő fokozatos alászállásnak sorrendjét illeti, az isteni akarattól kiindulva. Az isteni életerő fokozatos alászállása, ez ugye az úgynevezett szédelmis társalut, amit a kabala úgy jelképez, hogy, hogy úgy ezzel magyarázza, hogy a világban hogy jut el a végtelen Istentől a mi fizikai szintünkig az isteni éltető és juttató energia. Tehát Isten a végtelen, felfoghatatlan isteni erő. Hogy jut el tőle hozzám az egyszerű végben a juttató az erőforrás? És azt mondja a kabala, hogy Isten ezt nem közvetlenül adja nekem, hanem végig megy egy alá szálló folyamaton. Most mondjuk erre egy példát. Hasonlítsuk Istent a végtelen és a véges embert a végtelen nagy tudású Einsteinhez és a kisovadáshoz. Hogy jut el a végtelen nagy tudású Einsteintől a kisovadáshoz az a tudásanyag? Ez nem tud eljutni egy az egyben, mert ha úgy egybe mondaná el neki Einstein, akkor az oldás teljesen leteperni a lábára, egy szót nem értene belőle. Einsteinnek alá kell szállnia, az ő tudását le kell egyszerűsítenie, és lépcsőfokra el kell mondania, vagy lejjebb kell vinnie, vagy ő neki magának, vagy akár fizikailag is először elmondja ő a egyetemi docensnek, az egyetemi docens elmagyarázza az egyetemi tanárnak, az egyetemi tanár elmagyarázza a főiskolai hallgatóknak, akikből majd tanárok lesznek, és a tanárok elmagyarázzák az ovisnak. Akkor ez végig megy egy lefelé szálló lépcsőzésen, vagy maga a Einstein is le tudja esetleg a fejében ezt úgy vinni, és egyszerűsíteni, hogy az oldás számára befogadható legyen. Ugyanez a folyamat játszódik végig a isteni energiában is. Az isteni energiát jobban le kell egyszerűsíteni a fizikai világ befogadó készségéhez, mint például az angyalok befogadó készségéhez. Mert az angyalok azok valami szellemi lények. Jobban le kell egyszerűsíteni egy szúnyog befogadási képességéhez, mint egy ember befogadási képességéhez, mert a szúnyog az még egy egyszerűbb, vagy fizikai, egoistább, stb. Lény, mint az ember. De ha az ember vétkezik, akkor azt mondják a bölcsénk, hogy még rosszabb a szúnyognál. Ebben az isteni láncolatban ő ideig, óráig lejjebb kerül, mint maga amúgy legalacsonyabb szinten álló szúnyog. Tehát a szúnyog ez természetesen egy jelképes, ez egy szimbólum. Tehát most nem arról van szó, hogy a szegény szúnyogokat akarjuk bántani. Amúgy bántjuk őket eleget, amikor a vérünket szívják és lecsapjuk őket. De ez egy szimbólum, és azt akarjuk ezzel mondani, hogy még az a lény is, aki teremtésénél fogva a legegoistább, magas szinten van, mint az az ember, aki saját akaratából az isteni törvényt, vagy az isteni utat megtagadva lejjebb kerül, mint ez a lény. Oké? Okay? Akkor folytatjuk. A zöld szöveg az oldal közepén. Ez azt jelenti, hogy a szúnyog által szimbolizált klipa, vagyis rossz, az istenség magasabb szintjéről meríti életerejét, mint ahonnan a vétkes meríti abban az időben, amikor ő vétkezik. És bizony minden más tisztátalan teremtmény, sőt még a ragadozó vadak, ők is magasabb rendűek a vétkesnél. Mert ezek nem fordulnak el az Istentől kapott céljuknak, hanem engedelmeskednek az örökkévaló parancsának. És bár nem értik azt, mert az állat nem képes felfogni az örökkévaló parancsait, mégis a lelkük megérti ezt. Nem azt jelenti, hogy a vaddisznók tudatosan teljesítik Isten parancsát, küldetését, de mégis teljesítik. És ezért az az ember, aki viszont nem teljesíti, az lejjebb kerül náluk is. Van egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a zsidók bemennek a Szentföldre, mielőtt bemennek, akkor azt mondja nekik Mózes, hogy volt egy probléma, hogy a kánaánita népek annyira megijedtek. Erről talán így beszéltünk a múltkori alkalommal Izraelről és a Szentföldről, így beszéltünk. Hol volt erről szó? Nem emlékszem. Szóval úgy megijedtek a népek. Úgy megijedtek a népek Isten a zsidó néptől, kánaánita népek, hogy mire a zsidók oda kerültek, ezek elmenekültek többségben. És az egész Szentföld Jósua idején, Mózes után, amikor a zsidók elfoglalták a Szentföldet, üres maradt. Mi történik egy területe, ahol ami kiüresedik az emberektől? Elszaporodnak az állatok, a vadállatok, és egy ilyen félelmetes helyé válik, mint egy dzsungel. És erre a zsidók egy kicsit aggódtak, hogy mi lesz, és Isten azt mondja, hogy ne aggódjatok, majd ráhem et hithem je al kol hajátotat. Hogy a félelmetek és a tiszteletetek rajta lesz majd minden vad állatán a mezőnek. A mező minden vad állatán, ezt így mondják? Állatján rajta lesz. A ti félelmetek. Mit akar ezzel mondani? Hogy nem kell félnetek, mert ők el fognak szaladni tőletek. Megállt egy oroszlán, akkor elszalad. Most azt látjuk, a furcsa dolgot látjuk, hogy az állatok többsége valóban elszalad, amikor meglát egy embert. Még akkor is jóval erősebb, mint az ember. És van egy-két olyan történet a zsidó hagyományban, akár a Bibliában is, ugye Dániellel, akit bedobnak az oroszlán barlangba, és az oroszlának nem bántják. Mondjuk azért, ha most kipróbálnánk az állatkertbe, ez nem így menne. Ugye bedobnánk valakit a oroszlán barlangba, akkor az oroszlánok feltétlenül nem biztos, hogy nem bántanák. Mit mond erre megint csak a kabalikus irodalom a következő? Azt mondja, egy állat az lát olyasmit is, amit lehet, egy ember nem lát. Egy állat látja az isteni aurát az emberen. És az Istentől fél az állat. És ezért az ember, aki Isten képmására teremtetett, az állat látja rajta az isteni aurát, és ezért jó az aura kifejezés, igen. Az látja az isteni aurát, és ezért fél az állat az embertől, és nem mer hozzányúlni. Ha ez egy szádik, egy igaz ember, akkor annak az isteni aurája tényleg olyan kisugárzó, hogy még egy oroszlán sem bántja, mint Dánielt, akit nem bántottak az oroszlánok, mert annyira kisugárzik belőle az isteni jelenlét. Egy vétkes, egy bűnös embert viszont nem vesz körül ez az isteni aura, és ezért az állat azt megérzi, hogy az nincs ott, és ezért meri bántani. Miért tűnik, és akkor ez bekapcsolódik itt hozzánk is, tehát az állat megérzi azt, hogy az ember, a vétkes ember, az még alacsonyabb szinten van, mint ő maga. Ugye a kutyákról is szokták mondani, hogy megérzi, hogy jó ember, rossz ember, ha csak kutya nagyon ugat, akkor szokták mondani, hogy azt különben tényleg azt úgy, még gyakran jobban megérzik a kutyák, mint az embertársak, hogy ez nem egy olyan fixes ember. Mert valóban, most ez nem kell kabala, a rossz embert, vagy a vétkes embert körülvesz egy nagyon negatív energia, nagyon negatív aura. És ugyanígy egy jó embert meg körülvesz egy nagyon pozitív aura. És az embert gyakran be lehet csapni, de egy állatot nem lehet ezzel becsapni. Amint megvan írva, nézzétek az utolsó bekezdés. Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata. Ugye ez a Izrael honfoglalásakor. És bölcseink ezt így magyarázzák. A vadállat sosem keretkedhet felül az emberen, csak ha az állat módjára viseli magát. Ha ő vétkezik és úgy viselkedik, mint egy állat, akkor az állat őt egyenrangú partnerként kezeli. De ha úgy viselkedik, mint ahogy kell, mint ahogy egy ember hogy kell viselkedjen, akkor ez nem így van. Ha cádikokkal kerülnek szembe, akiknek arcáról az isteni ábrázat sohasem távozik el, akkor a gonosz vadak is megalázkodnak előttük, amint a Zohár mondja Dániellel kapcsolatban, aki az oroszlán kertbe került. Mit mond róla? Nem csak, hogy nem bántották őt az oroszlánok, éppen ellenkezőleg megalázkodtak előle, vagy előtte. Vagyis, azokra a fentiekből kiderül, hogy az állat nem szegi meg Isten akaratát, Szemben az emberrel, aki viszont lealacsonyodik alacsonyabb szintre, mint az állat, az megszegi Isten akaratát. És alacsonyabb szintre kerül, mint maga az állat. Erről beszéltünk egyszer, hogy az ember teremtésénél érdekes paradoxon van. Az egyik oldalon az ember magasabb rendű, mint az állat. Az összes többi teremtmény. Ma a teremtésben magában is látjuk miért. Az összes többi teremtménynél nincs annak nyoma, hogy Isten belejük lehet volna valami leheletet. Valami isteni izé lenne benne. Másik oldalról viszont az összes többi élőlény hogyan illetve teremtmény hogyan teremtődött? Az ember. De az összes többi hogyan teremtődött? Mit mond a Biblia? Isten azt mondta, hogy legyen. És lett. Az isteni szóra teremtetett. Ádámnál viszont a teste a földből teremtetett. De a földe, az ember teste az alacsonyabb szintről van, mint az állatok, de a lelke az magasabb szintről van, mint az állatok, mert ezt Isten bejelentette. Ez a kettősség van az emberben. Az ember lehet sokkal magasabb rendű, mint az állat, de lehet alacsonyabb rendű is, olyan, mint a föld, amit taposnak az állatok. Most, amikor New Yorkban volt egy szép gondolat, hogy valaki mondta, hogy az a szó, hogy ember, azt ugye úgy mondjuk, hogy Ádám. Az az ember, és az első ember is. Az a szó, hogy Ádám, az két dologra is utal, két fogalmat is magában foglal. Az egyik az Ádám, az abból a szóból van, hogy Adama, hogy föld, tehát hogy a földből, és a másik pedig Adame le eljön. Adame az hasonlít. És azt mondja, hogy ő hasonlít Istenhez. Akkor az ember előtt van a lehetőség, hogy válasszon. Akar ő magas szinten lenni, akkor ő hasonlíthat Istenhez. De ha lecsúszik, ha a földiesség érdekli, a földi anyagi dolgok, stb. Túlságosan, akkor viszont olyan lesz, mint a föld, és semmiben nem több. Sőt, még itt a tánya azt mondja, hogy még alacsonyabb szintre kerül, mint maga az állatok és a többi élőlény. Menjünk tovább. Második bekezdés. Nyilvánvaló tehát, hogy az, aki kezik és törvényt szeg az Isten akarata ellenében, még a kicsi dologban is, amikor elköveti azt, teljesen eltávoztatja magát az isteni szentségtől, ami az örökkévaló egyedüli voltát és egységét jelenti. És pedig még inkább teszi ezt, mint a tisztátalan teremtmények, a férgek, a csúszómászók, melyek létüket a Szitra Achrából, ugye az megint csak egy szinonimája a rossznak, és az Avodazára a bálványimádás klipájából, rossz energiájából merítik. Hát az ember egy kis vétket is elkövet, akkor ezelő lejjebb csúszik, mint az összes többi rossz entitás, ami létezik. Tehát röviden összefoglalva, végig arról van szó, hogy az embernek micsoda felelőssége van, hogy ő, akinek van szabad akarata, ő lehet nagyon magasan is, de nagyon alacsonyra lecsúszhat, még alacsonyabbra, mint minden más. Ugye ez nem kell hívőnek lenni, ezt sokan szokták, hogy az ember képes nagyon szép világot is teremteni, és képes tönkre tenni mindent, rombolni, tönkretenni mindent. Az eddig mondottak, mindazt demonstrálják, hogy az ember rejtett Isten iránti szeretete képessé tudja tenni őt arra, hogy ellenálljon bármilyen törvényszegésre irányuló vágyának. Meggondolja, hogy azáltal távolabb kerülne az örökkévalótól, még a tisztátalan teremtményektől is, hogy távol tartaná magát minden bűnől, ahogyan távol tartja magát a bálványimádás gondolatától is. Tehát ugye abban indultunk ki, ha visszaemlékeztek, hogy egyetlen ember se szeretne bálványimádó lenni, vagy Isten tagadni. De mondtuk ezt a példát, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan zsidók mondjuk, akik nem tartják a vallást, de amikor oda kerül a kérdés, hogy megtagadják-e a hitüket, azt mondják, nem, még az életem árán se tagadom meg. És azt mondjuk, hogy ez nem is igaz mindenkire, de mindenkinél van egy pont, ami azt mondja, idáig már nem megyek el. Mit látok ebből? Ha ezt tovább tudom fejleszteni, és el tudok azon meditálni, és el tudok oda jutni, hogy igazából minden kis vétek is olyan súlyos, mint az a nagy vétek, aminél nem akarok tovább menni, és nem hagyom bebeszélni a lelkiismeretemnek, hogy ez nem olyan súlyos, ez még belefér, akkor el tudom azt érni, hogy ne vétkezzek, hogy ne térjek le a útról. Oké, van egy eddig világos mindenkinek, nagyjából mondjuk nem mondtunk újat lényegében ahhoz képest, amit az előző alkalommal mondtunk. Most van egy érdekes kérdés. Ugye mit mondtunk? Azt mondtam az előbb, egy pillanat ezelőtt, hogy az emberek nem áldoznák az életüket, vagy az emberek az életüket áldoznák, csak hogy ne kelljen, hogy ne tagadják meg Istent. És valóban, ha az ember megtagadja Istent, akkor ez olyan súlyos dolog, hogy inkább megéri nem élni, mint Isten tagadásban élni. A Tóra el is várja ezt. A Tóra azt mondja, hogy az embernek azt mondják, hogy tagadja meg Istent, akkor inkább vállalja a halált, mint hogy megtagadja Istent. Van még két ilyen parancs, amire a Tóra elvárja ezt a dolgot, az ember inkább az életét áldozza. Mi az a másik kettő, és valaki emlékszik, hogy nem szabad ölni, és nem szabad paráználkozni. Az embernek azt mondják, hogy ölje meg a másik embert, mert ha nem, akkor megölik őt, akkor inkább halljon meg, mint hogy megölje a másik embert. Az más, az önvédelem. Saját magam ellen. Nem. Ha egy harmadik személy meg akar ölni, jó, hogy ezt tisztázzuk. Az önvédelem, az, mi az ennek az a kiinduló gondolata, hogy ha nekem azt mondják, hogy Géza, öld meg Pistát, mert nem, akkor téged megölünk, akkor nem dönthetek, hogy én pontosabb vagyok, mint ő. Ha valaki viszont engem akar megölni, nagy Isten, akkor azzal, hogy engem meg akar ölni, bizonyítva, hogy én előbbre vagyok, mint ő. És ezért az önvédelemből nem csak szabad, kötelességem őt megölni, hogyha ő az életemre tör. Sőt, ha tudom, hogy az életemre akar törni, nem is kell megvárnom, hogy az életemre törjön. Ha bálegha, ha skenvárgó, az, akit látod, hogy föl kell, hogy megöljön téged, akkor előzd meg és öld meg őt. Ez a szabály. Nincs az, hogy csak ha rád lőtt, és mit véletlenül nem talált el, akkor lőhet vissza, és mit tudom én. Ha már rád fogja a pisztolyt, ha már nyúl a pisztoly, azt már lőhet. És ugye a nemi erőszak, a paráznasság az ugyanolyan kategória, mint a gyilkosság, mert egy ponton az a fajta intimitás, az ugyanolyan, mint az életet elveni. Tehát akkor különbség van e között a három parancsolat között, és minden más között. Ugye? Miért? Mert azt mondjuk, hogy minden másnál, ha azt mondják, szeg meg a szombatot, ha nem, akkor megölünk, akkor inkább meg kell szegni a szombatot. Azt mondják, egyél nem kóstert, mert nem megölünk, meg kell ölni. Inkább meg kell szegni a kóstersági szabályokat. Azt mondják, hogy lopjál XY-től, mert ha nem, akkor megölünk, akkor inkább lopni kell. De a három parancsolatot azt nem szabad megszegni. Azt mondják, megölünk, ha nem, akkor öld meg XY-t, ha nem, akkor ölünk, akkor inkább vállalom a halált. Ezek szerint akkor van különbség. Akkor van különbség a kis, úgynevezett kisebb parancsok, és a bálványimádás tilalma között. Mostanáig azt magyarázt, hogy nincs különbség. Te bebeszéled magadnak a lelkiismeretednek, hogy bálványimádó nem lennék, ember nem ölnék. Ez a kis lopás, ez még belefér, ugye? Ez beszéli be magának azt, hogy erről ezt magyaráztuk, ezt a lelkiismereti folyamatot csinálja végig, bebeszélni a lelkiismeretének, hogy ez nem olyan súlyos. A kérdés az, hogy ez hogyan egyeztethető össze azzal a halachikus zsidó jogszabállyal, ami azt mondja, hogy igenis van különbség, mert ez a három parancsolat, ez nem megszeghető még az életed árán sem, és az összes többi, ez pedig megszeghető. Világos a kérdés? Ezzel fogjuk folytatni.
De volt közben egy olyan kis, hogy minden tiltó parancs megszegése, hogy
de ha ez pontosan a kérdés, ha tényleg így van, és minden tiltó parancsolat olyan, mint a bálványos, akkor minden tiltó parancsolatot is tilos lenne megszegni még az életed árán is. Ha a bálványimádást tilos megszegni még az életed árán is, és az minden tiltó parancsolat olyan, mint a bálványimádás, akkor azt is tilos lenne. Akkor ezek szerint mégsem állja meg a helyét első látásra, első ránézésre az, amit a tányában tanulunk, mert itt viszont azt mondja, hogy nincs disztinkválás, ez ugyanolyan. Ha nem is teljesen, de tulajdonképpen azt kell végig gondolnod magadban, hogy ez igazából ugyanolyan. Világos az ábra? Akkor most még erről egy 5 percet tanulunk. Hogy?
Nem, nem, itt még folytatok. A hatos oldal... Nem, 5 perc szünet még nem. Oké. Okay. Igaz, a hatos oldal alulra a másik bekezdés. Igaz, ismerjük azt az alapelvet, miszerint az élet megmentésének igénye felülírja a tilalmakat. Tehát a törvény olykor törvényszegésre hív fel az embert, inkább, mint hogy megöljék. Ugyanakkor a bálványimádással, a vérfertőzéssel és a gyilkossággal kapcsolatos törvény megkívánja, hogy az ember inkább adja magát halálra, mint hogy elkövesse a három közül bármelyiket. Tehát azt látjuk, hogy mégis van különbség a három alaptörvény, vagy a három legkardinálisabb törvény között, köztük a bálványimádással és az összes többi között. Akkor hogy egyeztethető ez össze? Ebből úgy tűnhetne, mint a Tóra maga tenne különbséget a bálványimádás és más parancsolatok között, és akkor jönne a kérdésed, hogy hát nem azt mondtuk, hogy ez ugyanolyan? Míg az általában azt mondta korábban, hogy a házasságtörő asszonyt, amikor ilyen megkülönböztetést tesz, a bolondság lelke vakította el, mert valóságban minden vétek elszakít minket az örökkévalótól, éppen annyira, mint a bálványimádás. Hát akkor ez itt most a kérdés. A következő szakaszban az általában kijelenti, hogy nincsen itt semmifajta ellentmondás. Az a kívánalom, az ember áldozza fel akár az életét, de ne személyegyen meg bizonyos tilalmakat, nem áll összefüggésben az illető tilalom önmagában való értékével. Tehát, most akkor ezt elmagyarázom, ugye nem azért van különbség az alap három törvény és az összes többi között, mert az összes többi az kevésbé fontos. Nem, ez egy más, egy technikai kérdés miatt van különbség. Igazából igaz az, amit mondtunk, hogy egy tiltó parancsolat az ugyanolyan erősen esik latba, mint maga a bálványimádás. És ezért, ha az ember ebbe belegondol, akkor képes esetleg jobban megállni a kísértést. Nem ez az oka annak, hogy az összes többi tiltó parancsolatnál nem szabad az életedet áldozni, a bálványimádásnál viszont kell. Hanem valami egészen más. Mi az az egészen más? Hogy?
Kérdés.
Igen.
Hogy amikor az ember mondjuk küzdött a házastársához,
igen.
De racionális okokból tesz az ellen, hogy gyereke legyen. Tehát, hogy gyerek, az nem egy kisebbféle karátnálkodás. Tehát, hogy az nem vétek.
Jó a kérdés, nem közvetlen kapcsolódik ide, de azért tárgyaljuk meg. A házasságnak a törvényei, az egy nagyon explicit módon le vannak fektetve, tehát nagyon sokféle kérdés föl lehet, hogy hol kezdődik, hol végződik a parázasság, de hogy konkrét a kérdésemre válaszolja, a védekezés az nem paráznaság. A paráznaságban, közvetlen a paráznaságban azt tartozik, hogy a nemi erőszak, a házasságtörés, a vérfertőzés, tehát a közvetlen rokonok közötti házasság, és egyes vélemények szerint a prostitúció, nem csak egyes vélemények szerint, minden vélemény szerint, és egyes vélemények szerint a házasság nélküli nemi élet. Tehát hajadonok közti házasság nélküli nemi élet. Illetve van még egy dolog, ami nem paráznaság, de komoly tilalom, ugye ez a havi ciklus idején történő nemi élet. Most akkor visszatérve a kérdésre, a fogamzásgátlás, az annak egyrészt vannak megengedett formái, tehát a főleg azon múlik, hogy a passzív fél alkalmazza a fogamzásgátlást, mondjuk tabletta, vagy ilyen-olyan más módszerek lehet akár végleges, vagy nem végleges, akár lehet végleges is, de mondjuk ilyen hurok, stb. Vannak olyan, akkor a passzív fél alkalmazza, ha ezt az aktív fél alkalmazza, akkor ott egy magömlés, tehát egy fölösleges magömlés történik, ami egy másik tilalom, a asztrubálás az egy külön tilalom, de nem olyan súlyos tilalom, vagy bizonyos értelemben olyan súlyos tilalom, mint a paráznasság. Tehát a fogamzásgátlásnak a megengedett formái pedig abban az esetben megengedettek, hogyha valamilyen oknál fogva a gyermekvállalás olyan nehézséget
eredményezne, aminek nagyon súlyos következményei lennének, vagy a gyerek, vagy a szülők, vagy a család számára, amit, vagy egy valamilyen egészségügyi ok, tehát mit tudom én, genetikai betegségük van, és valami, mindenki semmiképp nem születhet közös gyerekük. Adott esetben lehet akár más egészségügyi ok is, hogy mondjuk az anyukára nézve olyan óriási megterhelés, hogy ezt nem lehetne elviselni. Tehát mint a ilyen okok lennek, ezekben az esetekben mindig külön-külön a nőgyógyász mellett a család rabbiával is ezt általában meg szokták beszélni, hogy tényleg. Mondom, a kényelmi és az egészségügy az egy finom határ. Mit jelent a kényelem? Családtervezés abban az értelemben nem lehet, hogy én előre eldöntöttem, hogy nekem két gyerekem lesz, mert ha nem, akkor nem fog évente kétszer elmenni síelni. Az egy kényelmi ok, ami miatt nem lehet. De az kényelmi ok, hogyha van már 6 gyerekem, és kilóg a nyelvem, és nem bírok magamhoz térni, akkor szeretnék egy 3 év szünetet tartani, az kényelmi ok, de ezt még belefér. És mondom, ezért szokták egy rabbival megkonzultálni, mert jobban látja objektíven kívülről a helyzetet, hogy nincs érzelmileg involválódva, és ezért tud segíteni az ilyenfajta döntésbe, de az nem paráznaság. Még akkor is, hogyha az ember a tiltott formában és a többi alkalmaz, akkor sem paráznaság. Nem ide tartozik, de ha teljesen másképp, ha egy paráznaságot az ember viszont úgy követel, hogy fogamzásgátlással, mondjuk egy tiltott nemi kapcsolatot, attól az még paráznaság. Csak most ez más oldalról csak. Jó. Na, akkor visszatérve a kérdésre, ugye mindenki érti, hogy mi a kérdés, lehet, hogy igen. Hogy mit csináld? Hogy házasságtörő volt? És akkor, akkor halálra ítéltek? Persze. De mi a házasságtörésre kérdezel rá, vagy akár arra? Igen, elvileg ez a lehetőség, amikor volt Sanhedrin, amikor volt 71 tagú rabbi legfelsőbb bíróság 2000 évvel ezelőtt, akkor ez a lehetőség megvolt. Gyakorlatban ez nem nagyon fordult elő, mert nagyon sokszor beszéltünk erről. A halálbüntetést csak akkor lehetett kivetni, hogyha két tanú igazolta a történteket, és úgy, hogy nem csak azt igazolta, hogy ez megtörtént, hanem úgy is, hogy figyelmeztetve volt az illető. Figyelmeztetve, hogy ez tilos, és tudod, hogy ennek ez a következmény. És igen, tudom, hogy ez tilos, ennek ez a következmény, mégis megteszem. Akkor halál lehetett ítél. Most nem sokan voltak, akik mondjuk egy parázna akciót követtek el, és valaki még odaszólt nekik, hogy tudod, hogy ez tilos, és visszavált, hogy tudom, de azért ezt gyorsan megcsinálom, ez nem nagyon, nem nagyon fordult elő. Tehát ha valaki mondjuk megcsalta a férjét, nagy Isten, és ezt úgy csinálta, hogy senki nem látta, vagy akár látták, hogy ők elvonulnak kettesbe egy szobában, de nem tudták, hogy mi történik, az nem elegendő, sőt, még az sem, hogyha ebből mondjuk született egy gyerek, ami evidens bizonyítéka mondjuk, hogy ez valamiért történt, a tilalom megszegték, de halálra nem lehetett ítélni őket ezért. Ezért a maga effektív halálbüntetés nem volt egy gyakori dolog, majd mondtam már sokszor, hogy egyszer 70 évben volt, azt már azt mondták, hogy az már sok. Valami nem stimmel. A halálbüntetés nem azért van feltüntetve, mert ezt végre is hajtották, sokkal inkább azért van feltüntetve, hogy a dolog súlyosságát mutassa. Ezzel mutassa, hogy ez egy milyen súlyos dolog. Más kérdés esetleg? Mit? Jó, akkor itt most megállunk a kérdésnél. Nem fogjuk a vált meg a héber olvasásra, és haladjuk. Hát akkor a kérdés az volt, hogyha valóban ugyanolyan, a tánya azt mondta, hogy ugyanolyan nagy probléma egy kis bűn, mint maga a bálványimádás, akkor miért teszünk mégis különbséget a bálványimádás és a többi bűn között abban, hogy a bálványimádásért még az életemet is áldozni kell, és a többiért viszont nem? Ez a kérdés. Ezt tartunk most.